a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, lelkiépülésül hallgassuk meg az 51. Zsoltárt, így hangzik. A karmesternek, Dávid Zsoltára. Abból az időből, mikor nála járt Nátán proféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelked, ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait. Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljesen elégő áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Isten áldja meg a felolvasott igét, hogy szívünkbe fogadjuk, ott munkálkodjon bennünk, és sok gyümölcsöt érleljen Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Jöjjetek, könyörökünk ezért, adjunk hálát az Isten tiszteletért. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy jöhetünk a te házadba, és hogy megengedett, hogy előtted legyünk, hogy nem égünk porrá bűneink miatt, sőt, kegyelmesen és szeretettel fogadsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy az ajkunkra vehetjük a nevedet és a dicséretedet. És ahogy hallottuk, ha egységben vagyunk és téged dicsőítünk, odaáldást küldesz. Urunk, kérünk, hogy adjál nekünk töredelmes szívet, hogy egyikünknek se legyen felfúvalkodott szíve, lelke, ne legyenek becsukva a füleink, a szívünk, hanem töredelmes lélekkel, alázattal fogadjuk a szent igét, amelynek ereje van, hatalma, amely meg tud változtatni, meg tud erősíteni bennünket. Kérünk azért, hogy igét hatalmasan munkálkodjon közöttünk, nem csak az írott ige, hanem a hirdetett ige, és a látható ige az úrvacsorában is. Végezd el, Urunk, hogy szívünk, lelkünk megteljen veled, és tele legyen a szívünk hálával, és ebből a hálából tudjunk neked szolgálni, téged dicsőíteni, engedelmes életet élni. Kérlek, Istenem, hogy segíts mindazokon, akik terhet, mélységet hordoznak, akár a munkahelyi nehézségek, vagy iskolai nehézségek között, akár otthon, akár a rokonságban, akár valami bűn terheli őket, vagy lelki probléma, könnyebbítsd meg őket, és különösen kérünk a gyászolókért, az ő szívüket is te gondolsz, te vigasztald, te segíts gyászukban. Urunk, erősíts meg mindnyájunkat szent lelkeddel, kicsiket és nagyokat, legyél ott a gyermekek között, legyél a tanítóik szájával, és engedd, hogy a gyerekek is figyelemmel lehessenek. Add, Urunk, hogy minden szem és minden szív rád tekintsen. Amen. Szeretett testvéreim, jöjjetek Isten igéire iránti tisztelettel. Még egyszer hallgassuk meg, illetve most már negyedszer ezt a szövegrészt, Istennek igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségű hívásával evangéliumot hirdetek közöttetek. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, nemrégen olvasgattam Márainak egy írását, regényét Márai Sándornak, és részletesen beszámol arról, amikor az orosz csapatok megérkeznek szép hazánkba, és befészkelik magukat az ő házukba, egy gépállomást rendezve szép hajlékukban, és tanulmányozta az orosz embereket, akik hát nem csak oroszok voltak, tudjuk, hanem sokfélék, kirgizek és hasonlók. Szóval ezt a társaságot tanulmányozott, hogy hogy viselkednek, és figyelmes lett arra, hogy amikor kiderült, hogy író, akkor nemhogy nem bántották, hanem valami misztikus tisztelettel vették őt körbe. De amikor kiderült, hogy író, akkor egészen másképp bántak vele, mint a falubeli többi emberrel. És elkezdte őt ezt foglalkoztatni egészen addig, amíg egyszer egy alkalommal két nagyon fáradt katona fészkelte be magát a házukba, nekidőltek a kályhának, nem nagyon szóltak, és amikor mentek kifel, akkor megkérdezte az egyiptom, mondd már meg nekem, hogy miért tisztelitek ennyire az írókat, mire a válasz így hangzott, azért, mert ha te író vagy, meg tudod mondani, amit mi gondolunk. Meg tudod mondani, amit mi gondolunk. Azt mondta ez a nagy írónk, hogy ez a mondat nagyon elgondolkoztatta őt az írással kapcsolatban. Meg tudod mondani, amit mi gondolunk. Testvéreim, a Zsoltárok könyve, ahogy már a gyerekeknek is kezdtem magyarázni, abban is csodálatos, ami tulajdonképpen az ősegyháznak az imakönyve volt, és a zsidó vallásban is tulajdonképpen egy imakönyv volt. Ezek az imádságok segítenek kimondani azt, amit mi nem tudunk, amit csak gondolunk vagy érzünk. Segítenek szavakba önteni, szavaink lesznek arra, ami a lelkünkben történik. És testvéreim, vár a lelkünk arra, hogy mi magunk komolyan vegyük, ami benne történik. A legtöbb ember, testvéreim, úgy éli végig az életét, hogy mit sem törődik avval, hogy a lelkében mi történik. Pláne azzal nem foglalkozik, hogy megfogalmazza. Mi keresztények azt tanuljuk, hogy reflektáljunk önmagunkra, hogy mondjuk ki azt, ami bennünk történik. Legfőképpen Istennek nagyon jó, amikor egymással is megosztjuk, de legfőképpen Istennek is az imádság ennek a szabad tere, ahol az ember megáll az Isten előtt, és az Isten jelenlétében elkezdi megkérdezni, mit mondasz lelkem, nem skizofréniáról beszélek, hanem arról, hogy elkezdünk törődni az, hogy mi van bennünk. És amikor elkezdünk törődni vele, sokszor nincsenek szavaink arra, hogy leírjuk, mi is van, csak érzések vannak, főleg azokat, akiket nem tanítottak meg az érzések kimondására, különösen nehéz feladat ez, hogy mi van bennem pontosan, vagy akiknek nehéz a sok gondolataik közt rendet rakni, hanem különösen nehéz megmondani, mi van most bennem, és akkor nagyon jól tud jönni, testvéreim, egy Zsoltár, amiben a Szentíró megfogalmazza azt, amit mi gondolunk. Leírja azt, amit mi nem tudunk kifejezni. És ott van előttünk most az úrvacsorára készülve, a bűnbánatot segítve és a magunkkal való szembenézést, és legfőképpen nem is csak a bűnbánatot, hanem az Isten iránti vágyakozást segítve, ott van az 51. Zsoltár, ami sok minden mellett arról beszél, hogy mit jelent az ember vágyakozása a tisztaságra. Dávid ezt akkor mondta, ezt az imádságot, hogy a felirat is mondja, amikor Betsabéval vétkezett. Amikor rászakadt ez a bűn, mert sokáig nem szakadt rá. De Nátán próféta megjelent nála, tudjuk, és rászakadt ez a bűn egy példatörténet kapcsán, magára ismert, és elkezdett a lelkével újra kapcsolatot találni, és a lelkén keresztül a benne lakóval. arról beszél ez, hogy mit jelent, amikor valakire rászakad a sötétség, a tisztátalansága, és ezzel együtt a tisztaság és az Isten iránti vágyakozás, vágyakozása helyreállítatása, az Istennel való kapcsolat megtalálására. Vágyakozása lelki rendrakásra. Testvérem, nem tudom, tudjátok-e, de létezik már egy olyan szakma, hogy hivatásos rendrakó. Olvastuk döbbenetesen, hogy van egy, jól lehet belőle érni, tehát ha nincs munkátok, testvérem, írjátok hivatásos rendrakó. Vagy azt jelenti, hogy sok-sok ember, akinek sok pénze van, vagy akkora disznólat csinál, hogy ő már nem tudja ezt helyrehozni, hív egy hivatásos rendrakót, és rendet rak a lakásába. Nem tudom, melyikőtöknek jönne jól. Azt javaslom, tartsatok rendet, akkor nincs erre nagy szükség. Egyébként, lábjegyzet, akinek a lakásában rendetlenség van, gyakran arról is beszél, hogy a lelkünkben is az van. Nem biztos, de azért vizsgáljátok meg, testvéreim, hogy rendet tartotok-e magatok körül, mert aki a külső dolgokkal foglalkozik, nem automatikus, de talán a belsővel is, vagy fordítva inkább, aki a belsővel foglalkozik, annak számára lassan fontos lesz a külső. Mindenesetre, testvéreim, nekünk van a lelkünk számára egy hivatásos rendrakónk. Ő pedig Isten szent lelke. Hívjátok meg, ingyen jön. Jézus Krisztus fizetett érte, hogy jöjjön. A vérét, az életét adta érte a mi Urunk. Hogy mi hívhassuk szabadon. Jöjj, szent lélek, és tegyél rendet bennem. Csinálj rendet az én lelkemben. Dávid is így hívja Isten lelkét, hogy visszataláljon Istenhez, és újra az a szép rend legyen benne, ami régen volt. Mert testvéreim, higgyétek el, hogy csak a rendbe rakott szív láthatja meg Istent. Az a szív tudja szépen dicsőíteni Istent. Hadd mondjam, így szépen csendülve dicsőíteni Istent. Mindegy, hogy kicsi vagy nagy a rendetlenség, nem csendül úgy a lelkünk, hogyha valami nem stimmel benne, mint ahogy csendülhetne, hogy Isten tervezett minket. Jó Sándortól kaptam ezt a példázatot, ő tőle tanultam. Azt mondja, hogy olyan a lelkünk, mint egy ólomkristály, amiből, hogyha pici letört, vagy hajszárepedés is van benne, már nem adja ugyanazt a hangot, mint amit adhatna, amikor teljesen egészséges volt, jó volt. Testvéreim, a lelkünk arra van elhívva, arra teremtette Isten, hogy megcsendüljön. És azt a gyönyörű hangot, amit Isten belénk teremtett, hogy csendüljön, ez a mi Isten képviségünk, erről majd az elmélkedésben bőven lesz alkalmunk gondolkozni, amit készhez vehetünk majd. Szóval, amikor Isten várja tőlünk, hogy megcsendüljön a lelkünk, akkor hiába várja, ha ott a hajszárepedés, vagy csorba van ezen az ólomkristályon, testvéreim. Mindegy, hogy kicsi vagy nagy bűn, nem úgy szólunk, ahogy Isten szeretné. Fontos, hogy meg tudjuk szólaltatni azt a hangot, amit Isten nekünk adott, mert mindnyájatokban van egy ilyen hang. Csak van, aki már úgy eltorzult, hogy inkább dörgés, mint csendülés. Inkább valami bum, vagy valami tompa hang. Ti tudjátok, milyen a hangotok. De Isten azt szeretné, hogyha megcsendülne a lelketek. Azt szeretné, hogyha az a hang, amit mindnyájunkba beleteremtett, az kizendülne belőlünk. Testvéreim, ezt a példát is a héten hallottam valakitől a lelkész továbbképzésen, ahol voltam. És emlékeztem, hogy én is erről már hallottam előtt, hogy sok-sok éve a hírekben volt szó egy kislányról, aki nem érzett. Talán emlékszünk rá, hogy nem érzett fájdalmat. És ez olyan elsőre jó hangzik, hogy milyen jó valaki nem érez fájdalmat. Igen ám, de ha belegondolunk, hogy ez mi mindentől nem óvja meg, a fájdalom megóv bennünket, például nem tesszük tűzbe a kezünket. De ha nem fáj, akkor nem érezzük, hogy ott valami baj van, és elég a bőrünk. Nem akarom ezt a példát tovább ragozni, értjük, hogy miről van szó. Testvéreim, a lelkünk is el tud annyira tompulni, hogy nem érezzük a bűnt, és nem érezzük azt, hogy nincs rendben valami a lelkünkben. És akkor nem jutunk el odáig, ahova a Zsoltár író eljutott. El vagyunk tompulva, az Isten nélkül élő ember kifejezetten eltompult, és nem érzi, hogy mi a bűn és mi a nem bűn, csak akkor vesz észre, amikor már tényleg gáz van, és amit csinál, az a kárára van, amit csinál, abból az életében rossz dolgok következnek, de már csak a végeredményt, a következményt vesz észre, de azt, hogy ezt vagy azt nem kellett volna így dönteni, így csinálni, bevállalni, azt nem vesz észre, mert nincs hozzá érzéke. Ha jön a rendrakó, ha jön Isten szent lelke, akkor ez az érzékünk újraépül, és elkezd fájni a bűn. Elkezdjük érezni, hogy ezt vagy azt nem szabad csinálnunk. Testvéreim, ha odállunk Isten elé, akkor már látunk és érzünk, akkor már fáj a bűn. Addig nem fog fájni a bűn, amíg Isten gyönyörűsége, szépsége fel nem tárul előttünk. Addig nem fogjuk érezni, hogy tisztátalanok vagyunk, amíg Isten tisztaságát igazán Jézus Krisztusban, a hibátlan, szeplőtlen, hófehér bárányban meg nem látjuk. Testvéreim, ezen múlik minden, Isten elé odaállni. És amikor eljövünk Isten tiszteletre, és megállunk az Úr házában, amikor idejövünk az Úr asztalához, nem akármi, akkor Isten előtt állunk meg. Látod-e, hogy kivel van dolgod? A csendben gondolkoztunk-e azon, hogy természetesen nekünk, hogy Isten tiszteletre jövünk meg, úrvacsorázunk. Már úgy csináljuk, mint a rutin. Mi vagyunk a kiválasztottak, nekünk ez jár, mi vagyunk a nagy hívők, mi ezt tehetjük, hogy eljövünk templom, mint akik úgy érezzük, hogy Istennek ezzel szívességet teszünk, nem is beszél a papról, szegénynek nem kell üres templomba predikálnia. Vagy pedig érezzük, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy jöhetek, hogy ismerhetem, hogy láthatom, hogy érzékelhetek valamit abból a tiszta, hófehér Istenből, amilyen tisztaságot el nem tudunk képzelni. Átéljük ezt, testvéreim? Mert ha igen, akkor érezzük a szégyent, a sötétséget, a bűnt, de a vágyakozást is a tisztaságra, a szabadságra és az örömre. Ott érezzük, hogy nem tiszta a szívünk, ezért imádkozzuk, tiszta szívet teremts bennem. Ott érezzük, hogy nincs erő a lelkünkben, az erős lelket újítsd meg bennem. Ott már félünk attól, hogy Isten elutasít, ne vess el engem a te orcád elől. Ott már érezzük, hogy szent lélek nélkül nem megy, szent lelkedet ne vonj meg tőlem. Ott már érezzük, hogy támogatásra van szükségünk ahhoz, hogy engedelmeskedjünk. Támogass az engedelmesség lelkével, mert már vágyunk rá. Akkor már tudjuk, hogy szabadításra szorulunk, akkor vagyunk igazán örömteli, békés emberek, ha Isten megszabadít bennünket. Szabadíts meg! Másfelől közelítve, ismét egy példára szeretnék utalni, amit Nagy Istvántól tanultam. A példa úgy szól, hogy amikor mi vendégségbe megyünk, konfirmálóknak is elmondtam ezt a pénteki óránkon, konfirmin, amikor együtt voltunk, hogy amikor vendégségbe hívnak bennünket, hát a régi időkben még szépen felöltöztünk, nem mackóba mentünk, kikönyökölt pólóba és stb. A vendégségbe, meg régen még színházba is felöltöztek az emberek, nem farmerba és kinőtt pulcsiba, bolyhos nadrágba mentek a színházba. Testvéreim, még az elmúlt, régen elmúlt 40 év alatt is öltönybe mentek az emberek színházba és kultúr. Ma menjetek el színházba, katasztrófa, amit láttok, tehát. Jófán rosszul érzem magam, hogy szépen felöltöztem. Szóval a régi emberek megadták a módját, de azért talán most is, ha vendégség megyünk, azért nem az otthoni zizimacit veszük föl magunkra. Fölöltözünk, mert megtiszteljük a házigazdát. Most gondoljunk bele, innentől Nagy István példája, eddig én voltam, gondoljunk bele, hogy a nagy király meghív bennünket vendégségbe, Isten. Ide az Isten tiszteletre, az úrasztalához, a mennyországba. Az ember próbálja keresni a legszebb ruháját, hát mégiscsak Isten elé megyünk. És amikor odaállsz Isten elé, és látod az ő hófehér ruháját, elszégyeled magad, mert nem tudsz otthon olyan ruhát fölvenni, ami ne lenne koszos. Ami felérne azzal a hófehérséggel, ami neki van. És akkor mit csinál Isten? Jézus odaadja a hófehér ruháját, és rád teszi. Vidd az én ruhámat, és mindenkinek odaadja a ruháját. Így jöhetsz Isten elé. Ez a megváltás, ez az evangélium, hogy Jézus odaadja a hófehér ruháját, hogy be tudj lépni hozzá. Azért tudsz idejönni az Úr asztalához, mert Isten kegyelmét, megigazítását rád adja. Tudunk ezért, testvéreim, végtelen, nagy örömmel hálát adni. Így közelítünk-e Istenhez. Az Úr maga ad fehér, tiszta, szép ünnepi ruhát, hogy eléréphessünk. Istennek ez tulajdonság, hogy ő öltöztet fel bennünket. Még a bűnbe esett embert is felöltöztette szégyenében. Isten így szereti az embert. Vagy egy pári képre utalva a megigazulás mellvasába öltöztet bennünket. Hogy megvédjen bennünket, hogy eljussunk hozzá. Csak is ezért jöhetünk, testvéreim, az Úr asztalához, elimádkozva Dávid sorait, hogy helyreállítassunk, hogy felöltöztessünk, hogy visszafogadtassunk, hogy visszatalálhassunk az Urunkhoz. Ezek mind passzív szerkezetek, mert nem mi csináljuk, hanem Isten végzi rajtunk. És még az utolsó, a visszatalálhassunk is, habár nem passzív szerkezet, hanem aktív. Látszólag mi csináljuk, de azért találhatsz vissza Istenhez, mert ő visszahív, mert a lelkedet átmelegíti, mert ő az, aki megragad téged. Testvéreim, még egyszer, ha mondjam talán így ötötszörre is, mikor anyukám azt mondta, hogy ötötször mondom el, akkor már rosszul kezdődött gyerekkoromban, de azért mégiscsak elmondanám ötötször is. Ennek az imádságnak a sorait kérlek, hogy nézzétek velem, mert csomó mindent rejtenek ezek a sorok. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Testvéreim, ez összefoglalja az előző sorokat. Isten arc előtt az ő jelenlétében nem állhatok meg szennyesen, bűnösen. Csak ha bánom, ha fáj, akkor jön a sóhajtás, bocsáss meg Istenem. És akkor rájön az ember, hogy szennyesen is mehetek, mert a tékozló fiú is mehetett úgy, ahogy volt. Ha megvan a bűnbánat, akkor érdekes módon a szennyes ruhában is rohanhatunk Isten elé, és még meg is ölel bennünket, mint a tékozló fiú édesapja. Még meg is ölel bennünket, testvéreim, úgy, ahogy vagy. Aztán azt olvassuk, hogy tiszta szívet teremts bennem. Boldogok, akinek szívük tiszta, mert ők meglátják az Istent, mondja a hegyi beszédben Jézus. A tiszta szív látja meg Istent igazán, a megtisztított szív, azelőtt tárul fel Istennek a pompája. Addig olyan, akik szemüvegesek értik, amikor ilyen koszos, zsíros szemüvegen át nézzük a világot, vagy akik autót vezetnek, talán jobban értik, amikor a szennyes szélvédőt végre lepucoljuk a ablaktörről, és látjuk a kontrasztot. Én ezt is szerettem is nézni, hogy itt tiszta, ott meg ott a retek végig rajta. És eddig ezen keresztül néztük a világot, ugye? De milyen más, ha megpucoljuk a szemüveget, vagy a szélvédőt, hogy mennyivel több a világ, mennyivel több az élet, mennyivel több Isten, ha a szívünk megtisztul. Testvérem, a koszos szívvel is lehet látni, csak nem annyit. Olyan ez kicsit, mint amikor emlékszem, hogy a nagymamám összegyűjtötte éveken át a pénzt, hogy nagypapámat meglepje, és egyszer csak vett neki egy színes tévét. És az a különbség, én emlékszem, és az idősebbek talán emlékeznek még, arra a pillanatra, amikor életed első színes tévét láttad. Megvan? Sose gondoltam volna, hogy mazsol a zöld. Hogy a tévétornában lila felsőt visel az egyik ember. Sose gondoltam volna, hogy színesben ilyen a világ. Ugye a fekete-fehéret megszoktuk, és egyszer csak jön a színes. És testvéreim, a legtöbb ember beéri a fekete-fehér tévével. Szimbolikusan mondom. Mert a világot tiszta szív nélkül csak így lehet látni. Látod, élvezed, csak az igazi értéket, az igazi kincset nem látod meg. Nem bibliai, de azért csak hívő szerzőtől idézek, amikor azt mondom, hogy jól csak a szívével lát az ember, de csak akkor lát jól a szívével az ember, ha az tiszta. Egyébként sok mindent látunk, de a megtisztított szív létszükséglet. Testvéreim, hadd mondjam így egészen konkrétan, teljesen másképp fogod látni a házastársadat, ha megtisztul a szíved. Még szebbnek, még inkább hálás leszel érte, még inkább türelmes. Egész másképp látod majd a gyerekeidet, sőt, még a főnöködet is. A tiszta szívvel lehet igazán mélyre látni. Mindig irigyeljük a nagy bölcseket, akik olyan jól meg tudják mondani, meg tudják ítélni a helyzetet. Miért? A nagy bölcsesség mögött sokszor a tiszta szív a válasz. És az erős lelket újítsd meg bennem, olvassuk. Testvéreim, most a szolgálatvezető munkatársakkal voltunk 8:30-tól 9:30-ig a parókián, és volt annak egy olyan része, amikor magunkról beszélgettünk. És azon csodálkoztam el, hogy ezek a drága munkatársak, akik ott voltak, de nyilván minden munkatársa és minden gyülekező tagra igaz, de belerendült a szívem, hogy mennyi terhet hordozunk. Hogy mi mindennel kell naponta megbirkóznunk. A gyerekeink, a munkánk, az unokáink, a házasságunk, a magányunk, a betegségeink, a küszködéseink, a múlttal való birkózásunk, a halálfélelem. Mi mindennel kell megbirkózni. Hogy bírjuk ezt ki? Hogy bírjuk ezt ki, ha nem erős a lelkünk? Nem lehet kibírni az életet, testvéreink. csak úgy, ha erős a lelkünk. Ezért kiáltja a zsoltáros, az erős lelket újítsd meg bennem, hogy elviseljük, és ne csak túléljük, hanem átéljük és elhordozzuk, amit Isten ránk mér. Egy életen át. Ezt kérnünk kell, hogy felülről, belülről az az erő átáradjon, és kibírjuk a kibírhatatlan. Mert a hívő ember ismérve, hogy kibírja a kibírhatatlan, ahol mások már rég föladják, ott ő még mindig a pályán van. Mert erős a lelke, de erős lelked nem lesz, ha nem gondozod, ha nem kiáltasz Istenhez. Testvérem, hadd tegyek még egy rövid kitérőt. Többen birkózunk, akik házi bibliakörbe járunk, azzal, hogy hogy szorítsuk ki az időt arra, hogy ezeket a kis elmélkedés lapokat elolvassuk. Vagy az is, aki nem jár bibliakörbe, de elvitte magával. Nem tudom, hányan olvastátok el. De testvéreim, igen nehéz kiszorítani egy órát arra, hogy csendben legyünk vele. De mindez az a hátsó szándékom vele, hogy akinek nem megy, még megtanulja, hogy igenis érdemes időt szakítani arra, hogy magunkkal törődjük. Érdemes megtanulnunk annak a kultúráját, hogy mit jelent az Istennel kettesben töltött idő, hogy ez nem erőfecsérlés, nem időkidobás, hanem időmegtakarítás és erőnyerés. Az erős lelket nem kapod meg csak úgy hip-hop az égből, bár valakit ez a kegyelmecske elérhet. De ahhoz neked is törődöd kell magaddal, és senki nem fog helyetted magaddal törődni, senki nem fog helyetted Istennel beszélgetni. Csak, ha odaadod magad rá. És volt sok visszajelzés, sok jó visszajelzés, hogy kaptak ebből a kis elmélkedésből sokat a testvérek. Igen, mert időt szánunk rá, kaphatunk belőle, higgyétek el, ha törődünk magunkkal. Az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől. Testvéreim, mennyire fáj, amikor átnéznek rajtunk, igaz? Mennyire fáj, amikor emberek elvetnek minket, amikor látjuk, hogy átnéz rajtunk, nem köszön, direkt észre sem vesz, negligál, elvet magától, vagy milyen fájdalmas, amikor egy szülő azt mondja a gyerekének, hogy nem akarlak többé látni ide, többé ne gyere. Micsoda tragédia. Testvéreim, micsoda tragédia, ha Isten nézne át rajtunk. Ha ő azt mondaná neked itt a templom ajtóban, ne gyere ide, nem akarlak többet látni. Ne haragudj, hogy értél ezen a héten? Van arcod ide jönni a templomba? Nem szégyeled magad? Húzzál innen. Milyen lenne? Igaza lenne? Hát az én esetemben mindenképpen. Hogy azt mondom, mit keresel te a szószéken? Mész le innen? Te beszélsz másoknak, hát milyen ember vagy te? Igaza lenne? Igaza lenne. Ne vess el engem a te orcád elől, ez csak azt tudja kiáltani, aki tudja, hogy nem természetes, hogy ide jöhet. Aki tudja, hogy nem lehet Isten nélkül élni. Hogyha Isten elfordítja az arcát és átnéz rajtam, ha egyszer azt fogja mondani, hogy már nem akar többet látni, akkor az egész életemnek minden értelme, szépsége, derűje elveszett. És ezt csak a hívők tudják, és testvéreim, a nem hívő emberek úgy élik le az életüket, hogy Isten arcát nem nézik. Ők mennek el Isten arca elől. Az Isten ránk fordított arca azt jelenti, hogy törődik velünk, hogy gondja van ránk. És még arra is gondja van, aki maga fordul el Istentől. Testvéreim, erről szól az úrvacsora, amikor idejöttök az asztalhoz, arról beszél nektek a kenyér és a bor, hogy azt mondja Isten, hogy ne menj el, nem vetlek el, szeretlek, figyelek rád. Akkor is, ha ilyen voltál a héten, ha ilyen vagy, én elfogadlak és el nem fordítom orcámat rólad, mert szeretlek, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Az úrvacsorára azért van szükségünk hónapról hónapra, jobb lenne hétről hétre, vagy napról napra, hogy megerősítsen bennünket, hogy amilyen biztosan veszem a kenyeret, amilyen biztosan jár át a bor, ilyen biztos az Isten szeretete, hogy ezt senki nem veheti el tőlem. Szent lelkedet ne vonj meg tőlem. Aki Isten lelkét megtapasztalta, az tudja, hogy micsoda űr maradna bennünk, ha Isten szent lelkét kivenné belőlünk. Siralmas, fájdalmas üresség maradna utána. Mi lenne velünk hívő testvérekkel, ha az Úr a szent lelkét kivonná belőlünk? Ezt látom minden Istennek hátat fordító ember lelkében, csak ők nem érzik. Dávid viszont, aki bűnbe esett és ezt elimádkozza, érezte. Ő tudta, hogy Isten lelke hiányzik belőle. amit mással próbál bepótolni. Így sóhajthatnánk ezt a sort. Ne vedd el a legnagyobb ajándékot, amit adtál. Már nem tudnék élni nélküle. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Igen, testvéreim, tanúságot teszek előttetek, hogy a megszabadítás, a felszabadulás, a felszabadult lélek tud igazán örülni és békében lenni. A szabad szív, vidám szív. A megterhelt szív, szomorú és fájdalmas és keserű. Ezt látjuk magunk körül és néha tükörben is, testvéreim. Legyünk szabadak, szabadok, szabadítsa meg bennünket Isten, ezt kérjük a mi atyánkban is. Hogy a felszabadult ember örömével legyünk. Kicsit olyan, nemrégen kirándultunk a családdal, hogy visszük a nagy hátizsákot, nálunk feleségem viszi a nagyobb hátizsákot, és egyszer csak levesszük a hátizsákot. Micsoda különbség és felszabadulása, hogy hátizsák nélkül tudunk menni. Ilyen, amikor az Isten leveszi rólunk a bűneinket, a megkötözöttségeinket, azokat a szégyeneket, fájdalmakat, amiket hordozunk, leveszi, megkönnyebbülünk és egész más, úgy már danolni is lehet kirándulás közben. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneteket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Milyen furcsa, hogy a Zsoltár író azonnal mások felé fordul, azonnal odafordul azok felé, akik még a bűn útját járják. Ő maga éppen csak megszabadult, és már mások felé könyörög, már arra kér készséget, hogy ő engedelmesen éljen, és mondhassa másoknak is, hogy gyertek velem, éljetek engedelmesen. Mert ott van az úrvacsorában is, és ezzel fejezem be, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, azaz végigéritek bűneitek bocsánatát, Krisztussal való közösséget, az Úrnak halálát, a megváltást, Isten szeretetét, gyógyító, rendrakó kegyelmét hirdessétek, amíg ő eljövend. Így legyen. Amen. Szeretett testvéreim, szokásunkhoz híven legyünk most csendben az ige hirdetés után, majd imádkozom a testvérek hangjaként, az én imádságom után pedig egy kis szünettel lejönnek majd a zenészek, mármint a citerál zenészek újra, és nem fönnmaradnak, nem citeráznak, csak énekelnek, és a mi atyánk elmondása előtt egy énekelt mi atyánkat fogunk majd hallgatni, és utána mondjuk el a mi atyánkot, tehát csend, ima, ének, mi atyánk. Legyünk csendben. Édesatyánk, azt énekeltük neked, Isten tiszteltünk elején, hogy boldog ember az, aki a vétkét megvallotta, és akinek te megbocsátottál. Tegyél bennünket ebben az értelemben is boldog emberekké. Kérünk téged, hogy készíts fel bennünket, és gyógyítsd, gondozd a mi lelkünket, elhivatásunkat itt az úrasztalánál. Légy azokkal is, akik nem tudnak itt maradni. Te prédikál tovább bennünk a te igédet, hogy a te igéd meggyőzzön bennünket jobban és jobban, hogy csak veled érdemes élni, hogy újra és újra jó hozzád visszatérni, megújulni, rendet rakni a lelkünkbe. Ezt kérjük, édesatyánk, saját magunk számára, kérjük azok számára is, akik felé indítasz minket, tégy készségesekké. Így kérünk a mi gyülekezetünkért is, hogy rend, hogy egység, szeretet és béke legyen közöttünk, ebben használj bennünket egymás felé, és így könyörgünk magyarországi református egyházunkért, a határon túli reformátusainkért is, Urunk, hogy ezt az egyházat őrizd meg a szétdobálótól, engedd, Urunk, hogy rend és egység lehessen itt is, használj minket is ebben, személyesen és gyülekezetként is, hogy tehessünk ezért a közösségért, amiben születtünk, vagy amiben te beplántáltál bennünket. És kérünk minden keresztjénekért, kérünk a mi hazánkért is, Urunk, hogy Te legyél az, aki rendek rajsz a fejekben, a szívekben, az emberek között. Urunk, kérünk, hogy hadd láthassuk nagyságos munkádat. Vágyunk arra, hogy lássuk magunk körül az életet. Segíts erre bennünket. Tőled várunk mindent. Téged dicsőítünk. Téged szeretünk, Urunk. Amen. Talán kedvet kaptunk az Úr imádsághoz, jöjjetek fennállva, mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben van, amit a földön, minden napot kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünket, és ne vigyünk a kísértésbe, szabadíts meg a keresztjét, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.